Varga Judit igazságügyi miniszter az Inforádió arénájának vendége, a beszélgetést a rádióban felvételről hallják, de az infostart.hu oldalon, valamint az Inforádió YouTube csatornáján is figyelemmel kísérhetik. Kezét csókolom, örülök, hogy elfogadta a meghívást.
Köszönöm szépen, jó napot kívánok!
Megválasztották az Európai Bizottság elnökévé a német védelmi minisztert. Ez egy szűk többség, megfelelő többség? Hogyan értékeli?
Ez éppen jó, ahogy történt. Ugye nagyon-nagyon fontos, hogy az a felállás, amelyben az állam és kormányfők alig pár napja megállapodtak, az azzal a elképzeléssel ment át az Európai Parlamenten. Ez nagyon-nagyon fontos a V4 és Közép-Európa európai szerepe számára, hiszen ez is mutatja, hogy a régi receptek nem működnek, és nem lehetett a V4-ek megkerülésével eldönteni az európai csúcsvezetők pozícióit, és nem lehetett csak a klasszikus szocialista és néppárti többségre építeni. Tehát új idők köszöntenek be Európában. Ez egy nagyon biztató, reményteli többség, én úgy mondom.
Milyen típusú bizottsági jelöltet tartanak, most már bizottsági elnököt tartanak jónak? Erőset, kevésbé erőset, középen állót, kompromisszumkeresőt, több feltételezés is elhangzott előtte, hogy milyen lenne a jó.
A legfontosabb, hogy értse Közép-Európát, számomra ez az elsődleges. A másik fontos tanulsága a tegnapi szavazásnak, ezt a Facebookomon ki is posztoltam a oldalamon, hogy ugye Manfred Weber, amikor gratulál von der Leyen asszonynak, akkor ugye ez egy szimbolikus pillanat, hiszen Manfred Weber rossz stratégiát, taktikát választott. Egyrészt megsértette a magyarokat azzal, hogy nem tartott igényt a szavazataikra, és nem kívánta, hogy a Fidesz segítse őt a győzelemre, nem is lett elnök. Ellenben Ursula von der Leyen egy teljesen más hozzáállást tanúsított, és elnök is lett belőle. Szerintem ez ugye a 13 fideszes képviselő az Európai Parlamentben, tehát 13 képviselőnk van, és 9 volt a különbség, vagy a 9-en múlott gyakorlatilag. Azt is mondhatjuk, hogy a Fidesz nélkül nem vált volna a új bizottsági elnökké. Tehát ez egy nagyon reményteli pillanat, hiszen úgy érzem, hogy egy új politikai korszak köszönt be ennek köszönhetően, mint az előbb is említett, nem lehet már a régi kényelmes többségekre építeni, és nem feltétlenül csak a pártpolitika dönt már a többség kérdésében, hanem ügyek mentén lehet felsorakozni. Erre is jó példa, ugye ez titkos szavazás volt, de az előzetes nyilatkozatokból láttuk, hogy szinte mindegyik nagy frakció megosztott volt a kérdésben, és ez a bűvös 383 szavazat, ez pártokon átívelően jött össze.
Azt a számítást az reálisnak tartják, hogy körülbelül 40 néppárti és 50 szocialista nem szavazta meg végül?
Még nem néztem mélyre ezeknek a számításoknak, de az előzetes nyilatkozatokból én ezt reálisnak tartom.
Az első nagy beszédéből mit szűr le, milyen irányt akar venni Ursula von der Leyen bizottsági elnökként?
Az első beszédből is azt szűröm le, hogy eljutottak hozzá az üzeneteink. És ez elsődleges, hiszen ugye a Fidesz egy olyan elnököt támogatott, akivel lehetséges félrehajtani azt a felhatalmazást, azt a mandátumot, amelyre a magyar választók felhatalmazták a képviselőinket, hogy mindenképpen a erős nemzetek és egymást kölcsönösen tiszteletben tartó nemzetek Európáját szeretnénk. Ez már egy jó lépés, hogy olyan üzeneteket fogalmazott meg, amelyben például a migráció, az illegális migráció ellen határozott fellépést kíván, a külső határok védelmére abszolút ígéretet tett, és egy ilyen politikát akar érvényesíteni. És én figyeltem többször, hogy a jogállamiság témakörben is hogyan nyilatkozott meg. Ugye ez egy nagyon nagy kihívás Európában ma egy politikusnak, hiszen több nyilatkozatomban is korábban mondtam, hogy akkora liberális nyomás van, hogyha valaki politikai karriert akart építeni magának a kampányban, akkor mindenképpen a jogállamiságot azt az első helyen kellett kipipálni, hogy ő a jogállamiság bajnoka, az ügyesebbek még egy új mechanizmust is javasoltak, vagy egy új kezdeményezést, amivel még inkább üldöznék a jogállamiság ellen úgymond fellépő államokat, és a von der Leyen asszonynak jelölti beszédeiben nem láttam ezt a fajta irreális és liberális nyomásnak való feltétlen megfelelési kényszert, hanem egy sokkal racionálisabb megközelítést láttam benne. Ez mindenképpen biztató, és azért ne feledjük, hogy mégis Merkel kancellárasszony ugye az ő kancellára vagy volt, és ebben a kérdésben a kancellárasszony is nagyon kiegyensúlyozott vonalat képviselt, hiszen mindig azt mondta, hogy az alapító szerződések elegendő eszközt biztosítanak arra, hogy a jogállamiság védelmében fellépjen az Európai Unió. Ugye ez a kötelezettségszegési eljárás, illetve a 7. cikke, nem kell újabbakat feltalálni, hiszen azok mind a szerződések módosítását követelnék meg, arra meg nincs lehetőség. Tehát itt is én egy sokkal kiegyensúlyozottabb hozzáállást látok, lehet beszélgetni a saját érdekünk szempontjából.
De ezt akkor tévesen idézi a sajtó, hogy azt mondta a bizottsági elnök, azt mondja, hogy nem fog kompromisszumot kötni a jogállam tiszteletben tartásának kérdésében, és minden a bizottság rendelkezésére álló eszköz latba kíván vetni ennek érdekében támogatást, az EU egészére kiterjedő jogállamisági mechanizmus létrehozását, és ezt kiegészíteni, nem pedig helyettesíteni a már létező mechanizmusokkal. Ez mintha más lenne, mint amiről ön beszél.
Én azért mondom, hogy ugye a részt nem kell kiragadni az egészből, és az egész kontextust is kell figyelni, tehát neki szüksége volt azért a szavazatokra a baloldalról is, hogy átmenjen ezen a parlamenti szavazáson, és a sorok között is lehet olvasni, hogy meglévő eszközöket is, hogyha a jogállamiság az Európai Unió nézve is alkalmazzuk a jogállamiságot, akkor már vannak olyan eszközök, amelyek például figyelnek arra, hogy a költségvetési fegyelmet mindenki betartsa, vagy az alapvető értékeket, és ha bármiféle új mechanizmusban gondolkodunk, akkor pedig szigorúan kormányok közötti párbeszédre gondolunk. Tehát én ezekből a nyilatkozatokból, és nem csak ez az egy volt, de volt neki több is, én azt szűröm le, hogy egyrészt ő már nem a Timmermans bizottságot fogja vezetni, vagy azt a bizottságot, amelyben Franz Timmermans ugye vitte ezt a portfóliót, nem a Juncker bizottságot vezeti, tehát annyira nem köti őt az előző bizottságnak az összes vállalása. De természetes, hogy neki több irányba kell figyelnie, és épp ezért mondom, hogy a sokkal reménykeltőbb, mert a nyilatkozatok nekem nem az elvetemült mindenáron jogállamisági mechanizmust akarunk, hanem mindenfelet meghallgatunk, és akkor döntjük el, mit teszünk, típusú politikát sejteti.
Az a magyar kormány számára milyen üzenet, hogy egy nagyon erőteljes zöld politikával kíván előállni a bizottsági elnökségének rögtön az első 100 napjában?
Én mindig azt mondtam, amikor Európában dolgoztam, és környezetvédelemmel foglalkoztam, és klímavédelemmel, hogy mindenki meg akarja menteni a földet. Európában is, Magyarországon is, itt a hogyanok, a határidők, a ajtós torontunk-e a házba típusú részletkérdéseken ment mindig a vita. Tehát ez egyértelmű, hogy a magyar kormány szándéka is az, hogy tiszta levegő legyen, a klímát védjük, hogy az embereknek egészséges környezetet biztosítsunk. Itt sosem az ambíció célok felől kell szerintem közelíteni, legalábbis nekem ez a tapasztalatom, hanem azt meg kell nézni, hogy ki mit teljesített az elmúlt időszakban. És ha megnézzük a magyarországi tényeket, akkor mi például a kiotói rendszerben, vagy az ENSZ klímaváltozás elleni egyezménye szerinti rendszerben az élen járó országok közé tartozunk, és azt se felejtsük el, hogy egész Európa, amit az Európai Unió a újonnan csatlakozott közép-európai országok nélkül nem tudta volna vállalni a nemzetközi, vagy nem tudta volna teljesíteni a nemzetközi vállalásait klímaváltozás terén. Tehát itt szerintem a jól zöldnek kinéző nyugat-európai országok részéről egy nagyon jó kommunikációs trükk megy, hiszen ők sokat beszélnek róla, hatalmas ambíciókkal lépnek fel. Azt, amikor megnézzük a számokat, akkor azt látjuk, hogy van, aki sajnos képtelen ezt teljesíteni, és vígan növeli iparát, GDP-t és kibocsátását, mi alatt úgy tünteti fel, olyan színben tünteti fel magát, mintha a legzöldebb ország lenne. Ellenben a magyar számokat megnézzük, mínusz 32%-on vagyunk a 90-es bázisévhez viszonyítva, az uniós vállalás 2020-ra 20% mínuszban volt. Tehát érdemes szerintem a tényekkel foglalkozni, érdemes azt nézni, hogy mit tartalmaz a jövő magyar energia stratégiája. Fontos, hogy teljesen máshol álljunk az atomenergiához. Ez Európában is egy abszolút nem rendezett kérdés, hogy vajon ez tiszta energiának számít-e, vagy valami másnak, de semmiképpen sem fosszilisnak. Tehát a klímaváltozás elleni küzdelmet az atomenergia nélkül nem lehet megnyerni, ezt egyre többen mondják. És ha megnézzük azokat az országokat, akik ugye hangzatos célokat tűztek ki, például németek vagy franciák, hogy sikerült az atomenergiától megszabadulniuk, a franciák már is hallgattak ebben a témában, hiszen lehetetlen ezt akár rövid, de akár középtávon is teljesíteni. Mi pedig ilyen szinten jól állunk, hiszen ha megnézzük, hogy mekkora potenciál van a napenergiában is, a geotermikus energiában, a megújulóban idehaza, és hozzáteszük a kibővített, és hát a kapacitását majd ugye lecserélő, és ugyanezt a kapacitást megerősítő paksi beruházást, és akkor a jövő évtizedeiben Magyarország egy rendkívül tiszta energiákat termelő ország lesz.
Az helyes, az az elnöki célkitűzés, hogy a külpolitika és a külkapcsolatok nagyobb szegmensében akar áttérni a minősített többségi szavazásra, mert szerinte így Európa lassan meg elégtelenül reagál a külpolitikai kihívásokra. A beszédében erről is szó volt.
Hát itt nyilván lesznek vitáink a jövőben is, tehát senki nem mondja azt, hogy most innentől kezdve hátradőlhetünk, és szivarozva nézzük, hogy az Európai Unió a saját érdekünk szerint működik, tehát minden egyes ponton és minden egyes ügyben majd nekünk oda kell tenni a saját álláspontunkat. Hogy itt számunkra ez nem kérdés, hogy azok a területek, ahol eddig egyhangúságot követelt meg a szerződés, ott is azt akarjuk betartani, hiszen itt ugyanaz történhetne, mint bármelyik más eszköznél, hogyha biztosít rá az Európai Unió lehetőséget, hogy minden egyes, még a legkisebbnek is a hangját is egyenlő súllyal vegyük figyelembe, akkor ez csak azért, mert úgy gondolják, hogy eddig nem az ő érdekük szerint tudták működtetni a rendszert, nem érdemes a szabályokon változtatni. Tehát nem biztos, hogy a szabályt kell megváltoztatni akkor, amikor valami nem a érdekeink szerint működik, hanem esetleg megpróbálni nyitni a másik oldal érdeke felé kompromisszumkészebb politikát folytatni. És visszatérve erre a csúcsvezetői választásra, az is nagyon fontos, hogy ebben kezdtenek, szerintem ők is most már felvilágosodni, hogy itt van egy 15 éve csatlakozott csapat, a V4-ekkel az élükön, akik most már nagyon jól alkalmazzák ezeket az Európai Uniós játékszabályokat, és most már nem csak, hogy mernek, de képesek eredményt is felmutatni az összefogással, az érdekekből való nem engedéssel, és ugyanúgy tudjuk magunkat pozícionálni. Ezt számoljuk, hogy a 60 millió feletti lakosság számot ad ki a V4-eknek a súlya vagy száma. Ez most már azért meccsbe száll bármelyik más nagy tagállammal.
De az államok nélkül egyébként lehet egy a szavazati arányra vonatkozó szabályt az Európai Unióban megváltoztatni?
Nem.
Tehát ez egy olyan vállalás az elnök részéről, ami gyakorlatilag csak akkor megvalósítható, hogyha ezt egyhangulag mindenki akarja. De mire akarná valaki a saját szavazatát leértékelni?
Nyilván Európában sok mindent láttunk már, tehát lehetnek olyan konstellációk és kényszerek, de nyilván mi nem fogunk sosem engedni a 48-ban, hogyha mi azt úgy látjuk, hogy nem érdekünk.
Most már látják az Európai Parlament összetételét, milyen mozgás tér van ott, mit lehet elérni az előző Európai Parlamenthez képest, hogy látják?
Hát ez egy nagyon jó kérdés, ugye majd most is a evés közben látjuk meg, a puding próbálja az evés, hogy milyen parlamenti többségi rendszerek meg konstellációk alakultak most ki, hiszen megerősödött mindenképpen a jobb oldal a szavazások eredményeképpen, viszont mivel nem annyira szervezettek az én véleményem szerint, mint a baloldali frakciók, ugye van, akik nem is csatlakoztak külön frakcióhoz, ez azt is jelentheti, hogy a mindennapi működés során nehezebb lesz elérni majd a saját jobboldali akaratokat. Viszont ha a szavazásokra gondolunk, akkor a többségnek sokkal nagyobb esélye van ilyen alapon a saját és a jobboldal számára fontosabb ügyekben. Én ezért mondtam korábban is, hogy én mindig elemeztem a név szerinti szavazások eredményeit mondjuk a migrációs kérdésekben, mondjuk a migráns vízummal kapcsolatos kulcsfontosságú meg szimbolikus döntéseknél, és ott egyáltalán nem a frakciók egységességén múltak az eredmények, hanem nemzeti és egyéb ideológiai érdekek szerint mentek a többséggel az egyes képviselők. Én azt látom, hogy ez lesz inkább a trend a jövőben is.
De vannak azért, maradtak olyan ügyek, amelyek mentén a jobboldali érdekeket össze lehet csatornázni egy többséggé?
Hát hogyne, hát most ha csak az iparpolitikára gondolok, ugye itt is az a környezetvédelmet is vissza tudnék nyúlni, hogy igen, meg akarjuk menteni a földet, de természetesen egy jobboldali vélemény, vagy egy konzervatív vélemény, az mindig figyelemmel lesz arra, hogy a versenyképessége a európai iparnak ne csökkenjen, hogy a munkahelyeket ne egyik pillanatra a másikra veszítsék el az országok, hanem legyen egyfajta átmenet, és legyen megfelelő továbbélése azoknak a szakmáknak is, amelyek esetleg a bizonyos gyárak bezárásával vagy technológiaváltással felmerülnek. Tehát nyilván a jobb oldalnak, sőt a néppártnak és a konzervatív tömnek az a előnye, hogy régóta politizáló pártcsaládokról van szó, ezért megvannak már a politikájuk gerincét alkotó elveik. Ezért ezek iránytű bármely napi kérdésben. Tehát nem egy friss formáció, aki még nem tudja, hogy alapvető mindennapi kérdésekben mire gondol.
Az egy elvi kérdés, hogy nem szabad visszavonni bizottsági alelnöki jelölteket, hogyha elsőre nem szavazzák meg őket?
Ezt hogy érti még egyszer?
Hidvégi Balázs, Bocskor Andrea és még egy képviselőnk van, akinél úgy tűnik, hogy az elsőre nem ment át.
Igen, ez egy nagyon érdekes jelenség, hogy ugye az Európai Parlamentben, noha képviselők vannak és frakciókban ülnek, azért a nemzeti érdek mindenkinek a szívében ott szokott munkálkodni. És az mindenki tudja, hogy a hosszú távú működés szempontjában a dossziék sikeressége, ami a magyar emberek mindennapjait befolyásolják, sokkal fontosabb annál, hogy ki melyik frakcióban ül, mint az, hogy tehát sokkal fontosabb a nemzeti hovatartozás és a nemzeti érdekeknek az előbbre vitele, mint az, hogy éppen vannak pártpolitikai érdekellentétek. És ezért érdekes volt az, hogy ugye a magyar ellenzéki képviselők ott nem támogatták ezeket az alelnöki jelöléseket. Ezt nagyon sajnálatosnak tartom, hiszen mindenki tudja, hogy egy bizottsági alelnöki poszt az rendkívül fontos a dossziék elosztása szempontjából, amelyben a magyar érdekeket sokkal jobban lehet képviselni, vagy a tárgyalások folyamán, az információ áramlás szempontjából is. Tehát egy alelnöki pozíció az egy fontos hatalmi pozíció, fontos stratégiai pozíció, és ebben nem lenne szabad, hogy önös ellenzéki érdekekből direkt kigolyózzunk egy magyart.
Tudod, az ellenzéki képviselők az Európai Parlamentben olyan kevés számban vannak, hogy rajtuk ez nem múlhatott.
De a hozzáállásuk az természetesen nem volt szép.
De hogy viszik át az akaratukat a parlament egy jelentős részére úgy, hogy első körben nem megy át?
Hát még ugye a szavazások ugye meg fognak ismétlődni, és azért vannak sikereink, hiszen ugye az alelnökünk ott van, Járóka Lívia, és ha jól tudom, azért két alelnökünk át is ment, tehát azért a bizottsági összetételek is változnak, itt nagyon sok mindenkinek személyes meggyőződése is lehet, bármi pártból ki lehet szavazni, tehát én ebből nem vonnék le rendszerszerű következtetést.
Hetes cikke, az fog folytatódni, vagy nem fog folytatódni? Kötelező-e folytatódnia?
Egy nagyon érdekes kérdéseket vett fel, köszönöm. Jogászként rendkívül élvezetes egyébként ez, mert egy hetes cikkeiről nagyon szükszavon határoz az alapító szerződés, de nyilván implikálja azt, hogy itt el kell jutni valamilyen végpontig, hogy van-e most az alapértékek megsértésének fennáll a veszélye egy tagállamban, vagy sem. Emiatt biztos, hogy folytatódni fog a finn elnökség alatt a hetes cikkének a tárgyalása, én erre készülök, biztos, hogy hamarosan lesz meghallgatás. Azt már én sikernek értékelem, hogy gyakorlatilag egy év eltelt úgy, hogy érdemben nem mozdult előre az eljárás a tanácsban, de ez mindenképpen be fog következni. Mi ezt el is mondtuk többször a partnereinknek, hogy itt van a 130 oldalunk, olvassátok át, minden egyes sargentini állításra nekünk van egy legalább fél oldal, akár több oldalas ellenállításunk is, ez egy szintiszta jogi vita kell, hogy legyen, mert hogyha ha ezt egy politikai szemszögből közelítjük, akkor természetesen látjuk, hogy lehullanak az észérvek az ellenfelekről, mert ezt egy furkósbotként lehet használni, politikó cikkekből, újságcikkekből, NGO körlevelekből akarnak értesülni, akik nem akarják megérteni, hogy egyébként jogállamiságnak a magyarországi helyzet ez semmivel se jobb vagy rosszabb, mint bármely más uniós tagállami, itt egész egyszerűen van egy politikai nyomásgyakorlás, és nyilván, hogyha az embert ilyen nyomás alá helyezik, akkor a jogi észérvekre kevésbé figyelnek oda a vitában résztvevők, úgyhogy én abban reménykedem, hogy most a finn elnökség alatt, akiknek nagyon fontos a jogállamiság, számukra az intézményekben lévő jogállamiság is legalább annyira fontos kell, hogy legyen, mint a tagállamokéban. Úgyhogy mindenképpen felhívtuk rá a elnökség figyelmét, hogy akkor kérünk egy tisztességes eljárást, kérjük azt, hogy itt kérdések legyenek, nem vádaskodások, legyen megfelelő időnk arra, hogy kifejtsük az érveinket, és hát nagyon remélem, hogy a tanácsban ülő miniszter és államtitkártársak meg fogják ezt hallgatni, fognak rá türelmet és figyelmet szentelni, hiszen már az is egy beszédes reakció, ha valaki mondjuk a iPhone-ját nézegeti, mi alatt éppen a tagállam válaszol.
De körülbelül mi az a szint, ahol eldől, hogy a hetes cikkelnek mi a vége?
Mi az a
tagállami,
szint?
Az állami és kormányfők szintje?
Hát nem vinném ezt ennyire nagyon magasra, de nyilván a tanácsi szint, tehát a minisztériumok, tehát mondom, hogy ha itt egy igazi jogállamisági eljárást sikerül lefolytatni, akkor azért ott jogászok ülnek a minisztériumokban, mondjuk Portugáliában is, meg Görögországban is, és elolvassák az anyagainkat, és azt mondják, hogy lám, még a mi bírósági szervezetrendszerünk, ugye a magyar az abszolút az önigazgatásra épül, a hatalmi ágok abszolút elválasztására, tehát végre ott voltanak semmi befolyása nincsen a bíróságokra. Más országban ez nincs így van, ahol a politikai vezetés nevezi ki a bírákat, és hogyha ezeket a nüansznyi különbségeket mi ugye eléjük fogjuk nyilván tárni, már meg is tettük, azért ezt jogász kell hozzá egy minisztériumban, hogy ezt észlelje, ezt felfogja, és utána jelezze a politika vezetés számára, hogy itt a magyarok beszélnek valamiről, értsétek meg, és nyilván utána lesz a politikai döntés. Nyilván ez hogyha ha megmarad ez a nyomásgyakorló többség, ami nyilván összekapcsolja hetes cikkeit a politikai bunkósbot eszközével, akkor ez egy dolog, hogy nyerünk a jogi szintéren, a politikai szintén is fontos, hogy ott tudjuk hárítani.
Ez egy bevett jogászi tárgyalás meg érvelés technika, hogy más országok jogintézményeinek eltérő elemeire rámutatva érvelni a hazai jogintézmény jellege mellett. És teljesen más jogtörténeti fejlődés ezeknek az országoknak a története.
Most gyakorlatilag szerkesztő úr a jogállamiság problémakör eszenciájára kérdezett rá, mert pontosan ez a lényeg, hogy ugye annyira bátran állítja mindenki Európában, főleg azok, akik mindenféle jogállamisági mechanizmust akarnak, hogy a maga a jogállamiság fogalma, a rule of law angolul, az egy rendezett definíció. De már a kérdést is, ahogy feltettem, mutatja, hogy ezt nem lehet úgy tekinteni, mint egy rendezett fogalom, amiben mindenki tudja, hogy ha ezt kimondom, akkor mire gondolok, milyen intézményrendszerekre, melyik az a modell, ami az abszolút tökéletes, hiszen Európában, ahogy mondta, különböző országok, különböző nemzeti alkotmányos hagyományokkal rendelkeznek, mindenkinek máshogy alakult ki az a mai állapota, ami szerint működik az államszervezet, és hiba lenne csak valakit górcső elvenni, és azt mondaná, hogy rossz vagy jó, anélkül, hogy összehasonlítanánk. És ezért sokkal fontosabb, hogy olyan példákat hozzunk fel, úgy például az ENSZ-ben, vagy az OECD-ben is megy egy folyamatos jogállamisági vizsgálat, a tagállamok egymást vizsgálgatják. És ott abszolút ez az alapelv, hogy egyszerre megnézünk mindenkit, és egymáshoz képest mondjuk meg, hogy ez kevésbé jobb megoldás, vagy itt is ott lehetne még javítani. Ez a kettős mérce kizárása ellen is van. Tehát nagyon fontos, hogy amikor állítást fogalmazunk meg az egyik országról, akkor nézzük meg, hogy ez az állítás vajon kiállna a próbát egy másik tagállamra nézve. Vagy lehet, hogy ott még rosszabb, vagy ott egy valós jogellenes állapotra tudnánk rábukkanni. Tehát ez az elsődleges dolog. Az, hogy bevette, hát most nem volt még sok hetes cikke ugye az Európai Unió történetében. Most ez egy úttörő eljárás, most alakulnak a szabályok is. Ezt nekünk is fontos kihasználni az eljárások minden eszközével, minden ponton figyelmeztetni az elnökséget, hogy nem lehet önkényes lépéseket tenni, önkényesen meghatározni, hogy egy meghallgatás például hogyan folyjon le a tanácsban, hiszen nekünk ez életbevágó, ez minket vizsgálnak, akkor legalább annyi garanciával kell rendelkeznünk, mint mondjuk az alapvető emberi jogi egyezményekben az eljárás alá vont félnek. Megvan.
Az Európai Ügyészséghez való csatlakozás ugye a magyar kormány részéről egy lezárt ügy? Nem. Pont. Ez a vége?
Hát itt érdemes ezt úgy nézni, hogy szintén a szabályok adnak rá lehetőséget Európában, hogy valamihez kell-e, vagy valami rendkívül vagy azonnal kötelező érvényű javaslat-e, vagy egyébként a tagállamok belátására van bíz, vagy önkéntesen csatlakoznak-e hozzá. Ez nem egy rendelet, ez nem egy olyan, nincs olyan jogalapja egy Európai Ügyészség létrehozásának, amit mi aláírtunk volna a csatlakozáskor, hogy magunkra nézve kötelezőnek kell elfogadnunk. Tehát itt egy úgynevezett megerősített együttműködés formációban azok, akik csatlakoznak, azok magukra nézve működtetik ezt a rendszert. Nem csak magyarok, 6 ország nem csatlakozott ehhez. Tehát itt azért ez is egy nyomós indok, hogy még rajtunk számon kérik másokat, mert nem bántanak ezzel. Nálunk az alaptörvény meghatározza, hogy a közvád, mint hatalom, az állam kizárólagos szuverén jogkörébe tartozik, ugye ennek a gyakorlója maga az ügyész. Nekünk ez így van rendezve a magunk jogállamisági demokratikus berendezkedésében. Ezt feladni senki nem kötelezheti, gyakorlatilag ez az alkotmányba ütköző lenne ezt feladni, vagy alaptörvénybe.
Franciaországban nekiállnak megadóztatni a nagy amerikai technológiai óriás cégeket. Magyarországnak lesz ebben egy álláspontja? Nem akkora, mint Franciaország, ez mondjuk tény.
Igen, érdekes, még uniós államtitkárként elkezdtem foglalkozni ezzel a kérdéssel, és szerintem itt van egy potenciál a jogalkotó számára is, Európában is, Magyarországon is. Ezt abban a nagy halmazba sorolnám, hogy a modern világ jelenségeire, például ez a virtuális világ, amiben élünk, ennek a jelenségeire nem biztos, hogy a jogszabályok, a mostani jogszabályok megfelelő válaszokat tudnak adni. Legyen az adózási kérdés, legyen az a véleménynyilvánítás és szólásszabadság, az adataink védelme. Tehát rengeteg olyan jogterületet érint a high-tech óriás cégek világa, akik egyébként minden nap életünket befolyásolják. Szerintem itt nagyon sok szabályozási lehetőség felmerül. Hát az Európai Unió is egyébként régóta foglalkozik ezzel, régóta konferenciáznak. Én igazságügyi miniszterként szeretnék ebben a témában jobban elmélyülni, és mindenképpen a állampolgárok minden nap életét védő módon beszállni ebbe a jogalkotásba, akár legyen európai, legyen magyar.
És a magyar üzleti szereplők érdekeit jobban védő jogalkotásra lehet számítani? Hát most a reklámbevételek jelentős része az nem itt landol.
Igen, ez is egy érdekes kérdés, hogy lehet az, hogy ugye megfoghatatlan földrajzilag az, hogy hol keletkezik ez a bevétel, és érdekes mintázatok vannak, hogy mégiscsak mindig a külföldinél landol. Meg kell vizsgálni ezeket a területeket. Természetesen vannak európai szabályok, vannak versenyjogi jogszabályok, tehát mindenkinek a minden szabály betartásával kell azt nézni, hogy hogyan védhetjük mindenképpen a hazai érdekeket. Ez egy felderítésre váró terület, és ebben a munkában is szívesen részt veszek.
Hírek következnek, utána innen folytatjuk. Marga Judit igazságügyi miniszter, az Inforádió arénájának vendége. A beszélgetést a rádióban felvételről hallják, az infostart.hu oldalon, valamint az Inforádió YouTube csatornáján is figyelemmel kísérhetik.